Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 66. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 66. Zsoltárunk első versének kezdődik. Örvenj egész föld az Istennek. Megkezdett Zsoltárunknak, a 66. Zsoltárunknak énekeljük 4. és 8. versét. A 66. Zsoltárunk 4. verse így kezdődik: áldjátok a mi Istenünket. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a 2. helvét hitvallásnak a 6. fejezetét, a 6. fejezetéből válogatott részeket Elbe István presbiter testvérünk olvassa mindezeket közöttől. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 18. és 19. fejezetéből olvassuk. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből a 18. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod: ne parázsláltod, ne őj, ne lop, ne tanúskodj hamisan, tisztel apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, ott szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet? Ő pedig így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ezután Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki kőváncszedő volt, szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vasszügepára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállni. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyáján zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és a valamit kitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus visszavett neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel az ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő ígéjét, és adja, hogy a mai napon is, ezen a délelőttön is az ő kegyelméből, szent lelke jelenléte által személyesen üzenetet vehessünk tőle. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, és örvendezünk a te színed előtt, mert abban a kegyen részesültünk, hogy itt lehetünk, hogy együtt lehetünk a te házadban ezen az órán. Köszönjük néked mindazt, amit értünk, tettél, köszönjük, hogy eljuttattál ide bennünket, és köszönjük neked a te ígédet is, amely által megszólalsz és beszélsz hozzánk és velünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy igaz Isten vagy, aki nem vagy személyválogató, hanem keresed a tiédet, hirdetteted az evangéliumot válogatás nélkül mindenféle embernek, és dicsőítünk téged azért, hogy most mi részesülünk a te szeretetedben és kegyelmedben. Arra kérünk téged, hogy miközben így nagy a te figyelmességed velünk szemben, könyörülj meg rajtunk, hogy mi magunk is készek legyünk a te ajándékaidnak fogadására. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjuk oda szánni és oda szentelni teljes szívünket, értelmünket, gondolatainkat ezen az órán te neked, hogy megérthessük, mi a te akaratod, mi a te tetszésed, mi az, ami bennünk a te tetszésed ellenére van. Mi az, ami az életünkben fölösleges, kár és szemét, és könyörülj meg rajtunk, hogy mindezeket megértve engedelmességre való készség gyulladjon a mi szívünkbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy segítségül hívhatunk téged, és imádva tisztelhetjük a te nevedet ezen a helyen. Légy áldott azért, mert szereteteddel telve van ez a föld. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 169. számú dicséretünk éneklésével. A 169. számú dicséretünket a 81. zsoltáron dallamára énekeljük. E dicséret így kezdődik: Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Megszólít bennünket a 26. és 27. versből. Amikor ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, két történetet olvasunk ezen a mai napon, és azért tettük ezt, mert két látszólag egyforma alaphelyzetből indul ez a két történet, és mégis különbözik a vége e két történetnek. Különbözik abban a két személy, akivel Jézus találkozik, hogy a Jézussal való találkozás mit hoz az életükbe. Az egész rész és ennek az időszaknak a történései az üdvösség kérdése körül forognak. Azt olvassuk, hogy oda jön Jézushoz egy ember az ő hallgatóságából, egy előkelő ifjú ember, és azt kérdezi Jézustól, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet. Aztán Jézus beszél neki az örök élet titkáról, útjáról, és a találkozásuk végén újra csak ez a téma: mit kell tenni az üdvösségért? Ki üdvözülhet egyáltalán? Aztán nem sokkal később, amikor Jézus Jerikóban ér, és ott találkozik egy másik emberrel, Zákeussal, akkor újra csak az üdvösség kérdése az, ami terítéken van, és az Zákeussal való találkozása végén Jézus azt mondja: ma lett üdvössége ennek a háznak. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy az üdvösség kérdése az egy igen fontos kérdése kell legyen mindannyiunk életének. És remélem, hogy az üdvösség kérdése nem csak azt a gazdag ifjút izgatta 2000 esztendővel ezelőtt. Remélem, hogy az üdvösség kérdése nem csak Zákeust izgatta, hanem hogy izgat bennünket is. Izgasson az a kérdés mindannyiunkat, hogy hogy is van ez az üdvösség. Hogyan is lesz az üdvösség a miénk? Mit jelent az üdvösség? A legtöbb ember számára az üdvösség valami megfoghatatlan állapot, amely majd a halálunk után következik be, és lesznek, akik ezt az állapotot elnyerik, és lesznek, akik nem nyerik el. A legtöbb ember fantáziájában az üdvösség egy olyan állapot, ahol minden szép és minden jó, És ezért vágyunk innen a földi életünkből az üdvösségre, mert a mi földi életünk meg nem mindig szép és nem mindig jó. És az ember vágyik valami ideális állapotra, amely, ahogyan korosodunk, egyre jobban megértjük, hogy csak egy ideál. Egy ideál. Nem érhetjük utol. Nem lehet a miénk. És akkor jön a kapaszkodó, már jó, ha ebben a földi életben már nem tudjuk megteremteni, ha ez nem elég a pénz, a házasság, a gyermek, hát akkor odaállva, a túloldalomba. És az ember ábrándozik arról, hogy ez egyszer az övé lesz az, amit itt a földi életben nem tudott megvalósítani. Ez az általános emberi gondolkozás az üdvösségről. De vajon a Biblia osztja ezt? És mondja-e ezt a Biblia az üdvösségről nekünk? Azt gondolom, hogy részben a Biblia az üdvösségről tanít hasonló dolgokat. De az üdvösség titka, csodája, az mégsem abban lesz, hogy mi nem leszünk betegek, hogy nem lesz pénzhiány, hogy nem lesz adó, hogy nem lesz öregedés. Az üdvösség titka mégsem ez. És lényege mégsem ez. Ez csak velejárója az üdvösségnek. Az üdvösség lényege a Szentírás szerint az, hogy az ember Istennel lesz. Azzal a teremtő Istennel, aki őt jó tetszésére megteremtette. Újra azzal a mennyei atyával lesz, aki az embert megteremtette, és azt mondta, hogy jó az, amit teremtett. Újra helyreáll egy harmonikus kapcsolat az ember és Isten között, és ez mindenben az ember javára fog szolgálni. Ennek lesz a járuléka az, hogy ahogyan Ádám a bűneset előtt és Éva nem volt beteg, úgy majd mi sem leszünk betegek. Ahogyan nem ismerték a halál állapotát a bűneset előtt, úgy majd az üdvösségben sem fogjuk ismerni a halál állapotát. Az üdvösségben azért lesz minden más és minden jó, mert ott lesz Isten, és mindazokkal, akik üdvözülnek, az Isten csodája fog történni. Amikor ez a gazdag ember Jézushoz jön, és az üdvösségről faggatja, akkor tulajdonképpen vágyik valamire, ami még nem az övé, de amelyet szeretne magának biztosítani. A történetből az is kiderül, hogy a maga módján igyekezett ő már mindent megtenni azért, hogy az üdvösség az övé legyen. Izgatta őt ez a kérdés. Mit kell nekem tenni? Mivel gazdag volt, feltételezhetjük róla azt, hogy a földi életében nem voltak problémái. Nem mintha ebből törvényt lehetne alkotni és csinálni, hogy aki gazdag, annak a földi életben nincsenek problémái, mégis a tapasztalataink azt mutatják, hogy aki vagyonos, aki gazdag, annak látszólag az életben kevesebb problémája van. Vagy a problémákkal, talán bizonyos problémákkal könnyebben megbirkózik. Mégis ez a fiatal ember, amikor Jézushoz jött, tehát nem a földi élet problémáival jön Jézushoz, azok úgy tűnik megoldottak az életében, azokra van már kész ötlete, őt most az izgatja, amit nem lát, de amire vágyik, hát ne csak itt a földi életben legyen nekem jó, legyen majd jó akkor is, ha meghalok. És azt mondja, kész vagyok erre áldozni a magam módján, a magam gondolatai szerint. Tetszik nekem ez a fiatal ember, mert egy lényeges kérdéssel töltötte az idejét Jézusnál, egy pontos dologgal kereste meg Jézust. Jézus, te vagy ebben az illetékes, mondd meg nekem, hogy mit kell tennem az üdvösségért. Drága testvérek, olyan nagy vágyam lenne az, hogy minél többünket kezdjen el izgatni ez a kérdés. Hogy mit is kell nekünk tenni az üdvösségért? És imádságom, hogy Isten a sokféle kíváncsiság mellett, ami bennünk van, és a sokféle dolog mellett, ami fölizgat bennünket, valahogy tegye fontossá mi életünkbe azt a kérdést, hogy Istenem, beszélj velem arról, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvösségem legyen. Valljuk meg, hogy mi sokszor Jézustól nem ezt a fontos kérdést szeretnénk elkérni, megérteni. Mi sokszor azzal is megelégszünk, ha Jézus Krisztus itt a földi életünket valamilyen módon bearanyozná. Mi sokszor jövünk Jézus Krisztushoz, nem kételj az én szívemben, hogy sokszor jövünk Jézus Krisztushoz imádságban, és mindig azt kérjük tőle, hogy most ez a bajom, erre légy nekem segítség. Most beteg vagyok, kellene a gyógyulás. Most szegény vagyok, kellene a pénz. Most reménytelen vagyok, kellene egy kis reménység. Most egyedül vagyok, Jézus, küldjél valakit, hogy ne legyek egyedül. Mi ostromoljuk ezekkel a kérdésekkel Jézus, de vajon ostromoltuk-e már valaha Jézust azzal a kérdéssel, hogy mi van az én örök életemmel és az én üdvösségemmel? Jézus, szeretném tudni, hogy te nekem és rólam mit mondasz? Mit mondasz? Föltettük-e már Jézusnak ezt a kérdést, kedves testvérek, nem úgy általánosságban, hanem személyesen, hogy itt állok, Uram, a földi életem olyan, amilyen. De most szeretnék veled arról beszélni, ami kikerülhetetlen, mi lesz velem a halálom után. Taníts, mondd meg nekem, mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem. Kívánom és imádságom, hogy gyújtsa föl ezt a kérdést, és az ezután való izzást a szívünkbe Jézus Krisztus. Hogy mi odaüljünk az élet legfontosabb dolgával végre Jézus Krisztushoz. Hogy ne csak a holnapot akarjuk megélni Jézus Krisztussal, hanem gondoljunk arra is, hogy mi lesz velünk a halálunk után. Azt mondja a Biblia, hogy ami itt a földön történik velünk, az ideig való. Ami pedig a halálunk után történik velünk, az örökké való. Olyan jó lenne, ha nem csak az ideig való szeretnénk boldoggá, jobbá tenni, hanem megérthetnénk, hogy jöhetünk Jézus Krisztushoz azzal a kíváncsisággal, hogy Uram, én az örökké való felől szeretnék bizonyos lenni. Engem az izgat, hogy mi lesz ott az örökké valóságban. Mert annak nem lesz vége. Az ideig való elkezdődött, és le is fog zárulni. Eltelik, elszalad, azt mondja a 90. Zsoltár, mintha repülnénk, úgy tűnik tovább az ideig való. De az örökké való az elmúlhatatlan. Izgat a testvér, hogy mi lesz vele személyesen az örökké valóságban, hogy mi lesz ott a te sorsod. Olyan jó, hogy Jézus örömmel fogadta a hozzájövő fiatal ember, és örömmel szólította meg Zákeust is. Az egyikük kereste az üdvösséget, tudatosan jött Jézushoz. Azt mondta, tudni akarom, Jézus, mit mondasz nekem az üdvösségemről? A másiknak a szívében volt valami rejtett vágy. Talán maga sem tudta megfogalmazni azt, hogy miért is akarja látni Jézus, de valami vonzotta őt, és még egy ilyen dologra is rávette, annak ellenére, hogy előkelő ember volt, hogy pára másszon. Ha az önkormányzat egyik tagja ma pára mászna itt, hogy jobban lásson egy ünnepségen, bizonyára megmosolyognánk, vagy egy országos előjáró tenné ezt, ehhez komoly indok kell, komoly vágyakozás, komoly kíváncsiság, hogy valaki ilyet tegye. Zákeus szívében, aki mégis egy főváncszedő volt, nap mint nap találkozott Jerikó lakosaival, ő volt az adóbehajtó, ehhez mégiscsak valami nagy dolog kellett, hogy legyen az ő szívében, hogy azt mondja, fölmászok én erre a fára, hogy jobban lássa. Ott volt a szívében valami vonzalom, valami kíváncsiság, valami érdeklődés, amit maga sem tudott megfogalmazni, így olvasott Lukács evangéliumában, hogy látni akarta Jézus. Látni akarta Jézust. Talán azt elmondhatjuk így a távolból is, nem megsértve ezzel Zákeus, hogy azt gondolom, Zákeus nem Jézus fizimiskájára volt kíváncsi. Hát ő azért volt annyira zsidó, hogy nagyjából tudhatta, hogy egy rabbi hogy néz ki. Gondolom nem Jézus szakállára volt kíváncsi. És nem Jézus öltözékére volt kíváncsi. Zákeus valami többre volt kíváncsi. Látni akarta Jézust. Valami vonzotta őt Jézushoz. Azok alapján, amiket hallott Jézusról. És a szívében fölrobbant valami, amit maga sem tudott megfogalmazni, de jött, kereste a lehetőséget, hogy Jézussal találkozzon. És ebben a két ember egyforma. Mégis, amit látunk, hogy a beszélgetésük Jézussal különböző eredményt hozott az életünkbe. És a beszélgetésből kiderül, hogy az előbbi, a gazdag ifjú azért jön Jézushoz, mert tulajdonképpen biztosítani akarja önmagát. Ő úgy gondolja, hogy a földi élete jó, és már a mennyei dolgokért is megtett annyit, amennyiért igazából jár az üdvösség. Amikor Jézus azt mondja neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, és föl is sorol néhány parancsolatot, akkor előttem van ez a lelkes fiatal ember, ahogy fölvidul az arca, és azt mondja, Jézus, hát én ezt minden ifjúságomtól fogva megtartom. Milyen jó Jézus, hogy te ugyanazt mondod, amit én is gondoltam az üdvösségtől. Hát én ugyanezt teszem az üdvösségért, ezt meg tudtam tenni, és meg is teszem, és te most azt mondod, hogy ez az üdvösség útja, csodálatos Jézus, megérte idejönnöm. Mert biztosan tehetem tovább azt, amit eddig tettem. Nem kell félnem, akkor tényleg az enyém az üdvösség. Volt egy előfeltétele ennek a fiatal embernek, arról, hogy milyen út vezet a mennybe, az üdvösségre. Ő igyekezett ezen az úton járni, és most igazolva látta magát. És ezen felvidámodott az ő szíve. Pontosan úgy, mint annak az embernek, aki egy feltett kérdésre jó választ tud adni, és igazolódik, jól gondolod, mindannyian szoktunk ennek örülni. De aztán tovább folytatódik ez a beszélgetés, és ebből a magasságból ez a fiatal ember hirtelen egy nagy mélységbe zuhan, amikor Jézus arról kezd vele beszélni, hogy van még egy dolog, amit rendezni kellene. Ez az egy dolog pedig az, hogy oszd szét a vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Valamit még rendezni kellene, te fiatal ember, ez pedig az, hogy az a forrás, amelyből a te életed pillanatilag táplálkozik, amely miatt te biztosítva látod itt a földön az életedet, az egy nem jó forrás. Az egy nem jó forrás. Te úgy gondolod, hogy amíg a gazdagságból merítgethetsz, addig a te földi életed biztonságban van, és csak meg akarod fejelni az üdvösséggel. Most én azt mondom neked, ne ebből a forrásból igyál, hanem merítsél abból a forrásból, amelyből a te örök életed is táplálkozni fog. Merítsél az Isten dolgaiból. Ha téged akadályoz a te gazdagságod, abban, hogy itt a földi életed megteljen az Isten kegyelmével, akkor tedd félre azt, ami téged ebben akadályoz. Oszd szét a vagyonodat, és kövessél engem. A földi élet boldogsága, azt mondja Jézus, ott kezdődik, hogy rendezed velem a kapcsolatodat. És a földi élet boldogsága majd kiteljesedik a mennyben, az üdvösségben. Amikor színről színre fogod látni az én mennyei atyámat, én azt akarom, hogy a földi életedben kezdjenek el rendeződni a dolgok. Mert az üdvösség azt jelenti, hogy Istennel vagy. Isten minden mindenekben. És ő azt szeretné, hogyha itt a földi életedben is így lennének a dolgok. És ez a fiatal ember megszomorodva távozik el. Mert ő tulajdonképpen csak egy igazolásért jött. Pont úgy, ahogy mi szoktunk az orvosnál meg az irodában viselkedni. Engedje mindenki előre, csak egy igazolásért jöttem. Csak egy papírt adok be. Nem akarunk mi többet. És úgy magunkra ismerek, kedves testvérek, amikor Istennel is így vagyunk. Az örök élet, jó, hát az a jövő. Teszek érte valamit, Istenem, úgy, ahogy én gondolom. És én csak azt akarom tőled, hogy igazoljál engem. Írd alá, aztán már itt se vagyok. Megvan az üdvösség. Rendezd le mindent. De Jézus ennél többet akar. Jézus ennél többet akar. Jézus nem elégszik meg azzal, hogy megnyugtasson bennünket, hogy mi a dolgok felől jól gondolkozunk, hanem ő akar lenni minden, ami életünkben. Ő azt az állapotot akarja itt a Földön, amely állapot majd megvalósul a mennyben. Hát nem lenne furcsa dolog az, hogy itt a Földön minden mással tele van az életünk, aztán majd a mennyben meg Istennel lesz tele az életünk. Nem. Az üdvösség azt jelenti már itt a Földön is, hogy az ember élete azzal az Istennel és azzal Jézus Krisztussal van tele, akivel majd tele lesz ott a mennyben is. Ez a fiatal ember a maga elképzeléseire kérte tulajdonképpen Jézus válaszát. És ezért meg kell azt értenünk, hogy sokféleképpen lehet Jézushoz jönni, de az igazi vágyakozás az mindig ezt jelenti. Jézus, azért jövök, amit te adni akarsz nekem. Azért jövök, amit te mondani akarsz nekem. Szülőfalom templomának a kapuján egy kérdés áll kovácsolt vasból, miért jöttél? Aki belép a templomba és megfogja az ajtókilincset, szembesül ezzel a kérdéssel, te miért jöttél? És szeretném megkérdezni a testvérektől Jézus Krisztus szavával, hogy miért jöttünk, és miért jövünk. Azért jövünk, hogy Jézus aláírjon valamit, hogy igazolja a jelenlétünket. Azért jövünk, mert van elképzelésünk a mennyről, az üdvösségről, és szeretnénk, ha Isten megerősítene bennünket ebben. Azért jövünk, mert úgy gondolkozunk, mint a gazdag ifjú, hogy én mindent megtettem már, ami tőlem telhető, Jézus, azt kérlek, szignózzál, és add rá az áldásodat. Vagy azért jövünk, hogy meghallgassuk Jézust. Látszólag a két ember találkozása egyforma Jézussal. Zákeus mégis arra kíváncsi, amit Jézus neki mond. Egy ember, aki látni akarja Jézust, és amikor Jézus jön, és megtörténik a találkozás, és amikor Jézus elmegy az ő házába, és folyik az a beszélgetés, amelyről nem tudunk sokat, akkor egyszer csak Zákeusban megszületik egy fölismerés. Azt mondja, hogy ha én üdvözülni akarok, akkor ennek útjában áll az én gazdagságom. Ha én üdvözülni akarok, akkor ebben most leginkább az gátol engem, hogy én valami máshoz, a pénzhez kötődöm. És ha kell, akkor csalok, becsapok mindenkit, csak hogy a pénzem meglegyen. Zákeus megérti a Jézussal való beszélgetésből, hogy én üdvözülni akarok, akkor nekem Istent kell szeretnem, és nem a pénzemet. Akkor Istenhez kell ragaszkodnom úgy, ahogyan most a pénzemhez ragaszkodom. És milyen érdekes, az az ember, aki Jézus szavára kíváncsi, és azt mondja, Jézus, mondhatsz nekem bármit, mert én kész vagyok téged nem csak meghallgatni, hanem engedelmeskedni is neked. Most az az ember hogyan jön ki a találkozásból? Azt olvassuk, hogy egyszer csak előállott a találkozásuk egy bizonyos órájában, Zákeus, és azt mondja, Uram, a pénzről úgy döntöttem, nem uralhatja többet az életemet. És hogy ez mennyire így van, annak adok bizonyítékot is. A vagyonom felét odaadom a szegényeknek. És hogy a pénz mennyire nem uralkodik az én életemben, azt azzal is bizonyítom az én döntésem komolyságát, hogyha valakitől valamit kizsaroltam, akkor annak a négyszeresét fogom visszahadni. A pénz többé nem úr az életemben. Az életemben te uralkodsz, Jézus. És én ezt kész vagyok mindennel alátámasztani, mindennel bizonyítani. Én melletted döntöttem. Nekem kell az üdvösség, és az üdvösség te vagy. És én ezentúl téged akarlak az életem első helyén tudni. Nehogy azt gondoljuk, hogy egyszeri jótékonykodásról volt szó Zákeus életében. Jézus nem szokott tévedni. Mit mond a Zákeussal történt beszélgetése után? Azt mondta, ma lett üdvössége ennek a háznak. Jézus nem szokott tévedni, hogy kiosztja az üdvösséget valakinek, aztán azt mondja, ja nem jó, bocsánat, visszakérem. Ezt mi gyakran megtesszük. Hogy valaki felé nagyvonalúak vagyunk, aztán egyszer csak meghidegülünk és vége mindennek. Isten nem ilyen. Jézus Krisztus nem ilyen. Amikor ő azt mondta, hogy ma lesz üdvössége ennek a háznak, akkor mi egy dologban biztosak lehetünk, Zákeus ott lesz a mennyben. Nem biztos, hogy minden profin csinált az életében azután, de egy dologban biztosak lehetünk, ott lesz a mennyben. Mert Jézus Krisztus mondta, ma üdvössége lesz ennek a háznak. Miért? Mert Zákeus megértette a lényeget. Kíváncsi volt Jézus Krisztusra, és amit Jézus Krisztus neki mondott és adott, azt kész volt elfogadni, és mivel tele volt a keze minden egyébbel, ezért mindazoktól kész volt megválni, kész volt a gazdagságot, a pénzt, minden egyebet letenni a kezéből, hogy elfogadja Jézus ajándékát. Miért jöttél, testvér? Azért, mert magabiztos vagy, azért, mert van elképzelésed az örök életről, vagy azért, mert így szokás, Jézushoz kell jönni vasárnap, vagy azért jöttél, mert igazán izgat, mit is kell tenni az örök életért. Mit is kell tenni az örök életért. Ma igénk arra indít és buzdít bennünket, hogy az örök életért annyit tehetünk, hogy megragadjuk Jézust. Azt a Jézust, aki egyszer ott járt Jerikóban, és ott járt Izrael országában, azt a Jézus Krisztus, aki ígérete szerint szent lelke által ma is itt van közöttünk. Nem látjuk őt, de itt van közöttünk. Ma is beszél hozzánk. Azt mondja, a kezed, a szíved, az értelmed tele van sok mindennel. Szeretnéd te az üdvösséget is, de az ideig való is izgat. És nem akarod az ideig valót Istenre bízni, úgy gondolod, hogy ez a te dolgod, aztán majd az örök élet az meg az Isten dolga. Jézus erre azt mondja, nem. Tedd le a kezedből azt, ami ott van, dobd ki a szívedből azt, ami most megtölti, amivel tele van, ami az akadálya annak, hogy Jézus Krisztust elfogad, megragad, és ezt megteszed, és üres kézzel jössz Jézushoz, akkor Jézus Krisztus segíteni fog. És akkor Jézus Krisztus odaadja az ő ajándékát a te életedbe, és azt mondja, ma, mostantól kezdve üdvössége van ennek a személynek. Akik az üdvösséget már megkaptuk Jézus Krisztustól, az ő kegyelméből és szeretetéből, nem azért, mert érdemeltük, hanem azért, mert jött, és azért, mert megbátorított bennünket arra, hogy dobjunk ki a kezünkből mindent, amihez annyira kötődünk, azok el tudjuk mondani, hogy életünknek jó döntését hoztuk meg. És azok azt is el tudjuk mondani, hogy forduljon bárhová a mi életünk és sorsunk, Jézus Krisztus azt az ígéretét, hogy mától kezdve üdvössége van ennek a háznak, nem vonja vissza az életünkről. Nem vonja vissza. De mivel ő ilyen szeretettel és kegyelemmel fordult hozzánk, mi szeretnénk őt követni. Úgy, ahogyan felszólított erre a gazdag ifjút is, jöjj és kövess engem. Ezért mi magunkat megtagadva Jézus Krisztust követjük. És azt követjük, amit ő mond, amire ő bátorít bennünket. És ezért hívnak bennünket Krisztusról keresztényeknek. Ki az igazi keresztény? Akinek az élete Jézus Krisztussal van tele. Akinek az életében Jézus szól, és az illető hallja, és enged annak. Aki Jézus Krisztussal van, Az igazi keresztény táplálkozik Isten igéjéből, és úgy jön alkalomról alkalomra, hogy nagyon jól tudja, azért jövök Jézus hozzá, mert te vagy az én üdvösségem, nálad van az én földi életemnek minden boldogsága. Azért jövök, hogy taníts és nevelj engem, és bármit mondasz, bármire indítasz, kész vagyok ezt megtenni. Adja Isten, kedves testvérek, hogy ezzel a szívvel és ezzel a lelkülettel tudjunk jönni Jézushoz. Az egyik megszomorodva ment haza, egy jézusi mondat nélkül, elkeseredve, nem tudjuk, mi lett a sorsa. Ott ez a találkozás nem hozta meg a döntő változást az életébe. Miért? Mert ott volt a szívében sok minden, ami megakadályozta őt abban, hogy Jézus beléphessen. Már nem tudott több mindent fogni a kezébe. A másik jött Jézushoz szomjúhozva, üres kézzel és teli kézzel távozott Jézus ajándékával. Kívánom és imádságom, hirdesse az Úr, Jézus Krisztus, mindannyiunk élete fölött ki azt, ma vagy holnap, de még mindenképpen haladunk előtt, ma üdvösséged lett. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 467. számú dicséretünk első két versének éneklésével. A 467. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálja vagy. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked azt az öröm üzenetet, hogy te ma is közöttünk vagy, és közöttünk jársz. És köszönjük te neked, hogyha kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi módon üdvözülhetünk, akkor te ma is kész voltál erre választ adni nekünk. Köszönjük neked, hogy tanítottál és tanítasz. Kérünk, hogy mutass rá mindarra, ami életünknek a középpontjába áll. Olyan nehezen vagyunk készek ezt megvallani te előtted, hogy nem veled van tele a mi szívünk. Olyan sokszor kell sarokba állítsál ahhoz, hogy végre meglássuk és kimondjuk, hogy nem benned van a mi reménységünk, nem tőled várjuk az örök életet, hanem magunkban bízunk, a magunk cselekedeteiben, a magunk elgondolásaihoz ragaszkodunk. Kérünk, tisztíts meg ezektől most bennünket, és könyörülj meg rajtunk, hogy odafigyelhessünk te reád. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk azzal az ürességgel jönni te hozzád, amely ürességbe te beléphetsz, és azt mondhatod, üdvössége lett ennek a háznak. Köszönjük neked mindazok, akiket az üdvösség ajándékával már megajándékoztál. Köszönjük neked, hogy kegyelmes voltál hozzánk. Arra kérünk, taníts bennünket arra, hogy a mi mennyei állampolgárságunkhoz méltóan járjunk és éljünk itt a földön. De könyörgünk mindazokért, akik még nem akarják tőled a legnagyobb ajándékot. Könyörgünk mindazokért, akik csak valamit akarnak tőled, hogy bátorítsd és biztasd meg őket, Tedd pontossá az ő életükbe azt a kérdést, ami nem az ideig valóról szól, hanem az örökké valóról. Ne engedd, Urunk, hogy ebből a gyülekezetből bárki elkárhozzon, kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy ha tudjunk te hozzád jönni őszinte szívvel. Te tudod, hogy mi miért jöttünk ezen a mai alkalmon, és köszönjük, hogy most már tudjuk azt is, hogy te miért vagy itt. Köszönjük, hogy szeretnél bennünket megajándékozni, és mi áldjuk és magasztaljuk ezért a te nevedet. Köszönjük te néked, hogy annak ellenére, hogy nem érdemeljük, olyan sok áldással áldottál meg bennünket az elmúlt napokban is. És mi fohászkodunk is azért, hogy ne vondd meg tőlünk a te jelenlétednek csodáit és csodálatos velejáróit. Kérünk téged, hogy tarts meg bennünket egészségünkben. Kérünk téged arra, hogy adjál szeretetet és békességet a mi otthonainkba. Kérünk téged arra, hogy légy a mi gyógyítónk és megtartónk. Arra kérünk téged, hogy tápláld a mi szívünket és lelkünket. Bizalommal jövünk eléd, és arra kérünk téged, emlékezz meg ígéretedről, és légy a mi külső életünkben is gondviselőnk. Rendeld ki mindazt, amire szükségünk van, úgy, ahogyan ígérted. Arra kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szemünket, meglátni mások szükségét, és nyisd meg a mi szívünket, segíteni másokon. Kérünk téged, Urunk, nem csak a gyülekezetünkért, nem csak az egyházunkért, hanem a mi egész magyar népünkért. A te kegyelmességed és irgalmasságon tegyen jót ezzel a néppel, és tégy jót velünk. Nem érdemeljük, hogy közénk jöjj, nem érdemeljük, hogy beszélj nekünk a lényegről, de arra kérünk téged, ne engedd, hogy a te igéd elhallgasson, hogy a te szavad megnémuljon ebben az országban, hanem adjad, hogy hittel, meggyőződéssel hirdethessünk téged, aki a megoldás vagy. És engedd, hogy hittel és meggyőződéssel megtehessük mindazt, amely felelősséggel te felruháztál bennünket. Kérünk, Urunk, légy velünk az elkövetkezendő héten, és tedd fontos kérdésé az életünkben, az üdvösség kérdését, nyugtalaníts bennünket, támadj bennünk igaz szomjúságot, hogy tudjunk te hozzád jönni. Uram, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Köszönjük, hogy te mindent megtettél azért, hogy ez megtörténhessen, és köszönjük, hogy te mindent megteszel ma is, hogy a téged keresők, téged és veled együtt az örök életet megtalálják. Dicsőítünk téged ezért, Úrunk. Amen. Mondjuk el, testvérek, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem minden érdeklődő, az Isten útjaira szomjúhozó testvérünknek a ránk következendő hét alkalmait. Hirdetem, hogy ma délután 5 órai kezdett el a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk gyülekezeti termünkben. Kedden délelőtt 10 órakor babamama kört tartunk. Délután 5 órától gyermekeket várunk gyülekezeti hittanórákra. Majd kedden délután, este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel. Hadd erősítsen meg mindazokban, akik ennek a közösségnek a tagjai, vagy akik vágyakoznak erre a közösségre, hogy a következő alkalmunkon, mivel egy kicsit megszaporodott a létszámunk, hála Istennek, de kevésbé ismerjük annyira jól egymást, egy kis rövid bemutatkozást tartunk, mindenki mondhat magáról néhány szót. Szeretném, ha ezt senki nem riadna meg, sőt azt kérem, hogyha valaki nem szeretne mégsem magáról beszélni, az is jöjjön el, mert lehetőség van hallgatni is. És legalább hallgassuk meg, hogy a többiek mit mondanak magunkról. Még arra is lehetőségünk van, hogy egy-egy kis fényképet, családi fényképet, valamit elhozzunk magunkkal, ami kedves nekünk, hogy ez az ismerkedésünk még mélyebb és teljesebb lehessen. Természetesen az ige nem marad el az alkalomról, lesz egy rövid áhítat, de egy kicsit formabontóbb lesz most ez a Biblia óra. Hirdetem a fiataloknak, hogy pénteken este 6 órai kezdettel ifjúsági Biblia órát tartunk. Szombaton, ahogyan erről már korábban is hirdettünk, reggel 9 órától gyülekezeti kirándulásra indulunk Dunamocsra, Szlovákiába, és ez a kirándulásunk Komáromban fog majd kezdődni, egy ottani sétával, amelyet az ottani református testvérek segítségével fogunk megtenni, majd délután érkezünk Dunamocsra, ott részt veszünk egy ünnepségen, és este vacsora után fogunk indulni hazafelé. Azt szeretném kérni azoktól a testvérektől, akik már jelentkeztek, hogy szombaton reggel 9 órára legyenek szívesek ide a Csobánka téri buszfordulóba gyülekezni. Oda fog jönni értünk a busz, amellyel elindulunk erre a kirándulásra. Reggelit talán mindenki otthon fogyaszthat, persze a maga szokása szerint. Az ebédre azt kérjük, hogy mindenki hozzon magával egy kis szendvicset, majd ezt valahol Komáromban elfogyasztjuk, a sétán közben vagy a buszhoz visszaérkezvén, mert 2 órakor kezdődik az ünnepség Dunamocson, a templomban, és ott már arra nem nagyon lesz módunk, hogy ott etegessünk, tehát egy kis szendvicset hozzon mindenki ebéd gyanánt magával, a ünnepség lezajlása után pedig néhány dunamocsi érdekességet fogunk megnézni, és utána az ottaniak vendégszeretetét fogjuk élvezni egy vacsora keretében. Emlékeztetek mindenkit, hogy 1500 forint a részvételi költség, amelyet igyekezzünk befizetni az iratterjesztésben, és szomorúan kell azt mondjam a testvéreknek, hogy a létszámunk betelt, tehát aki szeretett volna, vagy szeretne még jönni, a buszba már nem fér föl. Lehetőség van arra, hogyha valaki esetleg autóval jön a busz után, az jöjjön, de annak a költsége itt már nem áll módunkban állni, az nem tartozik bele ebbe a költségbe. Úgyhogy akik jelentkeztek, vegyék komolyan a jelentkezésüket, és ha valakinek mégis valami közbe jön, akkor kérem, hogy azonnal telefonáljon a lelkészi hivatalba, hogy esetleg még olyanokat, akik várakozó listán vannak, besorolhassunk erre a kirándulásra. Csak jelzem, hogy én nem jelentkeztem nagy naívan, meg a gondnok úr sem, akik szervezzük, és hát kis ilyen lemaradtunk a buszról a múlt vasárnap után. Talán most úgy néz ki, hogy Pócéken lesz még helyünk, de ezt nagy örömmel vettem és fogadtam. Ezért kérem azoknak a megértését, akik mára gondolták át a dolgokat. A lehetőség azonban úgy, ahogy mondtam, nyitva van, hogyha összeszervezik a testvérek, akkor külön autóval ki lehet jönni. De ezt mind-mind meg kell akkor szervezni. Hirdetem a gyermekeknek, hogy szombaton a kirándulástól függetlenül délután 3 órától a református játszókör rendezvényünk meg lesz tartva, jövő vasárnap pedig, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk. Hirdetem a testvéreknek az iratterjesztésünket, ahol szabad és lehet vásárolni mindenféle keresztény irodalmat. Hirdetem szeretettel az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. És egyúttal szeretnénk megköszönni a testvéreknek azokat az adományokat, amelyekkel az elmúlt időszakban a gyülekezetet, a gyülekezeti életünket támogatták. Természetesen nem csak az anyagi áldozathozatalt köszönjük, hanem mindazt a fizikai munkát és egyéb szeretetet is, amelyet a testvérek a gyülekezet irányában mutattak. Isten áldása legyen minden adakozón. Hirdetem a személyi jövedelem adónk 1+1%-ának felajánlási lehetőségét is. Ajánlhatjuk az 1%-ot a református egyházjavára, a másik 1%-ot pedig gyülekezetünk alapítványának, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. A technikai számokat egy kislapon a bejáratnál találhatjuk meg. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk megtartó és őriző pásztora. Az énekkarosoknak jelezzük, hogy az istentisztelet után a megszokott helyen lesz énekkari próba. Istentiszteletünket zárjuk most énekléssel, kedves testvérek, a már énekelt 467. számú dicséretünket keressük ki, és a 467. számú dicséretünknek 3., 4. és 5. versét énekeljük. A 3. vers így kezdődik, a bűnben kín van, és gyűlölet. Thank you.